Jó napot kívánok! Ez a beszélgetés most egy kicsit személyesebb lesz, mint máskor. A Szabad Európa budapesti újságíróit is érinti a most tárgyalt átláthatóságinak nevezett törvény. Egy olyan törvénytervezetről beszélgetünk, amely potenciálisan bélyeget süthet azokra a médiumokra, civil szervezetekre, sőt akár magánemberekre is, akik valamilyen módon külföldről kapnak támogatást. A Szabad Európa pedig 100%-ban az amerikai kongresszus által biztosított forrásból működik. A Szuverenitás Védelmi Hivatal és a Nézőpont Intézet listájára is felkerültünk, és hát egy ilyen légkörben különösen fontos megérteni, hogy mit is jelent ez a törvény a gyakorlatban, kire és mire vonatkozik, és miért van vele ekkora baj, vagy éppen mivel védi a kormány a saját álláspontját. Vendégeim Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetője, aki évek óta dolgozik nemzetközi támogatásokból is, és Stumpf András, a Válasz Online újságírója. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És akkor kezdjük az alappal, hogy amikor láttátok, hallottátok ezt a törvényt először, akkor mikor esett le, hogy ez rátok is vonatkozik, úgyhogy nem feltétlenül evidencia annyira, mint az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt egy hétben nagyon hangosan tárgyalt többi médium, vagy többi nagy civil szervezet.
Mi az év elején már rákerültünk a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a listájára egy 9500 eurós Európai Uniós pályázati forrással, ami környezetvédelem, gyerekjogok, gyerekrészvétel témájával foglalkozik. Úgyhogy az első értetlenség az márciusban volt, amikor kijött ez a lista, de már akkor érezhető volt, hogy itt egyrészt abszolút, hát hogy úgy mondjam, random, véletlenszerű az, hogy kik azok, akik rákerülnek, illetve azt is érzékeljük, hogy attól, hogy mi egy olyan civil szervezet vagyunk, aki a mindenkori kormányzattal szemben kritikus álláspontot foglal el, ezért egyfajta ellenzéki szerepbe kerültünk, miközben mi nem politizálunk, nem vagyunk ellenzéki szervezet, egyszerűen csak tényeken alapuló, és ettől aztán időnként kritikus véleményeket formálunk meg gyerekvédelemről, gyerekjogokról.
Andris?
Hát nekem elég gyorsan leesett szerda reggel, amikor fölébredtem, és láttam a Telexen a hírt. Először azt gondoltam egyébként, hogy a kedves kollégákat a Telexnél valamit biztos benéztek, mert azért ez így mégsem lehet, úgyhogy gyorsan megnéztem az eredeti törvénytervezetet, és végig sasoltam. Hát kiderült, hogy a kollégák semmit nem rontottak el, nagyon pontosan foglalták össze, hogy mi a lényeg, sőt, még egy kicsit durvább volt az eredeti szöveg, mikor végigolvastam. Bevallom, az első pillanat, akkor tudtam, hogy azonnal egy publicisztikát kell erről írni, mert itt van az a határátlépés most, amit egyébként már a Válasz Online-on év elején, mikor ilyen előretekintő cikket megírjuk, hogy mi várható 2025-től, akkor leírtuk, hogy vannak dolgok, amikre érdemes figyelni, amit sokat fognak jelenteni ebben az évben. Például arra érdemes figyelni, hogy a Szuverenitás Védelmi Hatóság hivatal kap-e hatósági jogköröket. Ezt januárban, februárban megírtuk már. És hát ezt láttam, hogy ez az a pont, hogyha nem is de jure ők kapják a jogköröket, de gyakorlatilag megkapják a hatósági jogkört, ők tudnak egy listát összeállítani, gyakorlatilag kis ujjukból kiszopva, és bárkit rárakhatnak arra, hogyha a kormány azt elfogadja, onnantól kezdve be lehet szántani a bankszámláját, mindent meg lehet tudni róla, NAV kimehet, rendőrség kimehet, be is lehet csukni ezeket a szervezeteket, amelyek rákerülnek erre a listára. Tehát még hogyha nem is magának a Lánci Tamáskának kell kimennie ilyen nagy bőrkabátban, ilyen talpig érő bőrkabátban, bár biztos szívesen csinálná, hogy ismerem, attól függetlenül gyakorlatilag megvan az, hogy hatósági jogkör, és mivel azt írtuk januárban vagy februárban, hogy ha ez megtörténik, az már egy olyan lépés a putyini szintre, amit mindenképp akkor érdemes lesz megjegyezni, meg figyelni. Hát most nem nagyon tehettem más, mint hogy elkezdtem írni egy publicisztikát róla. Az első 20 percben úgy tényleg volt bennem egy olyan, hát láttam, hogy ez a Válasz Online számára teljesen új helyzet. Mi nem februárban, márciusban voltunk úgy, hogy akkor ez most minket érint, eddig mi teljesen biztosak voltunk benne, hogy bár mindig szolidárisak voltunk nyíltan, nyilvánosan a többi sajtótermékkel, akik kaptak külföldről pénzt, mi sose kaptunk, sose kértünk, kifejezetten úgy hoztuk létre a Válasz Online-t, hogy nem pályázunk semmiféle támogatásra, az olvasónak az előfizetéséből fogunk élni, és kész. Így is csináljuk. Ezért úgy gondoltuk, hogy ránk ugyanez nem vonatkozik, de azért szolidárisak egymásokkal. Na, ez már vonatkozik, hiszen simán benne van a pakliban az, hogy Kolozsvárról egy kettős állampolgár, egy magyar ember, aki egyébként román-magyar kettős állampolgár, és a Fidesznek köszönhetően vehette fel a magyar állampolgárságot egyébként, olvasgatja a telefonján a válaszolnányt, tetszik neki egy cikk, és 2000 forintnyi pénzt átutal támogatásként. Ez bőven elég. Bőven elég ahhoz, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősüljön az ember. egyrészt fogalmunk sincs, hogy ki a támogató közül, aki 2000 forintot beutal, kinek milyen állampolgársága van, honnan fenéből tudnánk. Nem is kell tudnunk, elég, hogyha ránk fogják, és onnantól viszont nem csak külföldi támogatást nem fogadhatsz el, ez a nagyon durva a történetben, hanem az 1%-okat sem, ami ugye magyar embereknek a saját adójuk 1%-ának a felajánlása, és gyakorlatilag ellehetetleníti azt is, hogy a támogatás, addigi támogatásokat magyar emberektől megkap, hiszen mindenféle papírokat kellene kitölteniük ahhoz, hogy támogathassanak téged, ami teljesen életszerűtlen. Szóval gyakorlatilag be lehet szántani a független sajtót.
Ahhoz képest, mint ahogy mi most beszélünk, csütörtök délután veszük fel a beszélgetést, előző nap volt a parlamenti vita, ahol hát többek közt az is kiderült, mint amit aztán Kocsis Máté a Facebookján is kiírt, hogy ez egy fake news, ez egy propaganda, ez a törvény, ez csak az átláthatóságot, azt, hogy mindenki tudja, hogy ki honnan van finanszírozva, ezt szolgálja. Ilyen törvény, hasonló törvény Amerikában is van, és Kocsis Máté dübörög a liberális álhírgyártás, a széles körben terjedő kamu információkkal ellentétben a közélet átláthatóságáról szóló törvény nem vonatkozik majd az influencerekre és a youtuberekre. Ő most csak ezt emeli ki, de hát ugye a parlamenti ilyen elkapós interjúkból igazából nem győzték a fideszes képviselők elmondani, hogy ki mindenkire nem vonatkozik ez a törvény. A törvény betűje alapján például a ti alapítványotok hogy kerülhet bele ebbe a körbe, azon kívül, hogy mondjuk van egy uniós pályázat, mert ugye önmagában az nem elég, hogy külföldi pénzt is kaptatok.
Hát igazából, ugye én jogász vagyok, elég sok egyetemen tanultam, elég sokáig jogot, de hogy a pontos értelmezése jelen formájában a jogszabálynak nagyon nem könnyű, mert hogy bizonyos fontos kérdéseket nem tisztáz. Az azonban egyértelmű, hogy alapvetően három feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet felkerülhessen, nem listának hívják, ugye, hanem jegyzéknek, ami egy ilyen nagyon szép eufemizmus, de hogy ahhoz, hogy jegyzékbe kerülj, ahhoz egyrészt az kell, hogy nem magyarok adjanak neked valamilyen formában támogatást, pénzt, legyen bevételed, ami nem magyartól jön. Tehát a külföldi az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem magyar, vagy nem csak magyar. A másik feltétel az, hogy te egy olyan tevékenységet folytass, ami a demokratikus vita, a választói akarat, ha úgy tetszik, a közbeszéd befolyásolására alkalmas. A harmadik feltétel pedig az, hogy miközben ezek ilyen módokon részt veszel a közéletben, a közbeszédben, az az alaptörvénynek egyes rendelkezéseivel is foglalkozzon, tehát az, amit te kommunikálsz, az érintse mondjuk az önrendelkezés, vagy érintse a családdal kapcsolatos rendelkezéseket az alaptörvényben. Ugye a Hintalogon Alapítvány úgy kerül ide tulajdonképpen, pont, mint Pilátus a krédóra, szóval úgy kerülünk oda, hogy nekünk Európai Uniós pályázataink vannak, illetve ENSZ partnerszervezet vagyunk, ami azt jelenti, hogy az UNICEF Globálnak a révén például a visegrádi 4 országokban kutathatunk gyerekekkel szembeni online szexuális visszaélésekkel kapcsolatos adatokat, illetve van egy olyan szervezet, ami egyébként jellemzően is alapvetően katolikus tevékenységeket támogat, ők bécsi székhelyűek, és őket is listázta a Szuverenitásvédelmi Hivatal, és velük is évek óta rendszeresen együttműködünk külföldön, és Magyarországon támogatunk katolikus egyházi szervezeteket Belgiumtól Hollandián át, és hogy a gyerekvédelmi irányelveik, a gyerekvédelmi működésük megfelelő legyen. Tehát egyrészt így kerülünk ide, másrészt pedig úgy kerülünk oda, hogy a Hintalogon Alapítvány a gyerekjogokkal kapcsolatban, a gyerekvédelemmel kapcsolatban véleményt formál. Az a vélemény, amit mi közlünk, az szerintünk nemzetközi szabályzatoknak megfelelő, mi több az alaptörvénynek is megfeleltető, de ez véleményes. Tehát gyakorlatilag minden, ami ebben a jogszabályban van, az pont olyan, mint a viccben, hogy van rajta csapka, nincs rajta csapka, gyakorlatilag nem megállapítható, illetve nálunk az nem a fantázia kérdése, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy bekerülünk ebbe a jegyzékbe, mert hogy már felkerültünk a listára, miközben pontosan tudjuk, hogy mi kicsik vagyunk. Tehát, hogy ahogy te is kezdted, lehet, hogy ezt az egészet a független sajtónak a nagy orgánumaira találták ki, lehet, hogy ezt a nagy civil szervezetekre találták ki, mint a Helsinki, vagy az Amnesty, vagy a Transparency, akik nagy nemzetközi brendeket, vagy nagy nemzetközi civileket képviselnek Magyarországon. De hogy ez a klasszikus, ahol vágják a fát, ott pattog a forgács, tehát hogy mi például az az egyik forgács vagyunk, aki tulajdonképpen semmi más nem csinál, mint hogy nagyon kemény munkával elértük, hogy külföldön is számít a nevünk, Magyarországra hozunk pénzt, amit aztán Magyarországon élő gyerekekkel kapcsolatos ügyekre, erőszakmegelőzésre, prevenciós programokra, szakemberképzésekre, jelzőrendszerfejlesztésre költünk el. Tehát nem az történik, hogy kivisszük a pénzt, nem az történik, hogy sunyiban valamit csinálunk, hanem a legkompetitívebb, legversenyképesebb piacon, ami a nemzetközi pályázati piac, tudjuk elérni azt, hogy annyira számít a szakmai érvelésünk, vagy annyira számít a szakmai munkánk, hogy ezeket a forrásokat be tudjuk hozni, és itt tudjuk elkölteni. Tehát az egyik oldalról értetlenül állunk ezelőtt, a másik oldalról meg azt hiszem, nagyon is értem, mert hogy a nap végén valószínűleg az számít, hogy van egy szervezet, aki ráadásul nem is véleményesen, hanem tényeken alapuló módon, higgadtan, de azért következetesen képvisel egyfajta értékrendet, ami nem tökéletesen illeszkedik ahhoz, ami egyébként az ágazati irányítás vagy a kormányzat számára elvárt.
Előfordulhat az a helyzet, hogy mondjuk ti kaptok erdélyi magyar kettős állampolgártól pénzt, de mondjuk, mivel nem bizonyítható, vagy hát Lánci Tamástól függ, hogy ő azt hogy érzi, hogy ehhez a támogatáshoz valamilyen utasítás is járt-e, tehát ti konkrétan mondjuk más állam érdekeit szolgáljátok-e akkor, amikor bármilyen cikket, tényfeltárást megírtok, ezért előfordulhat, hogy mondjuk a válasz nem kerül fel erre a jegyzékre. Ez ugye azt is fogja eredményezni, hogy akár mondjuk megmarad az, hogy 1%-ra, adó 1%-ra ti jelentkezhettek. Mi történik akkor, hogyha kifejezetten ez a helyzet áll elő, hogy lesz a magyar sajtónak egy olyan része, ami tiltva van, mondjuk a Partizán, a Telex nem pályázhat, ti meg igen. Szerintetek az a magyar sajtóviszonyokban, ami hát most volt egy örvendetes együttműködés 5 szerkesztőség között a törvény kapcsán, de hát szerintem nem árulok el nagy titkot a nézőknek, hogy amúgy hát versenyhelyzetben vannak ezek a szerkesztőségek persze egymással. Tehát lehetséges-e, hogy ennek lesz egy ilyen kipécézés hangulata, meg lesz egy olyan, hogy titeket elkezdenek irigyelni, meg az egyik ilyen, a másik olyan.
Bármi lehet.
Vagy önként jelentkeztek a listára inkább?
Hát figyelj, bármi lehet. Önként nyilván az ember nem jelentkezik egy olyan listára, amely gyakorlatilag a hazárulók listája, összefoglalhatnánk így is. Ez egészen biztos, egyik szerkesztőség sem jelentkezik ilyen listára, Telex sem, meg Partizán sem, meg ti sem, gondolom. Tehát ilyen billogot nem süt senki a saját homlokára, főleg akkor, hogyha semmi alapja nincsen. Az pedig majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, kire fogják ezt alkalmazni, és hogyha esetleg így lenne, ahogy most mondod, hogy akkor arra mit lépünk, azt fogjuk csinálni, amit mindig csinálunk, szépen a hétfői értekezetünkön át fogjuk beszélni a témát, és ki fogjuk találni a legmegfelelőbb megoldást, ami szakmailag, kollegiális szempontból és az olvasó szempontjából a legjobb. Erre még egyelőre nem kell szerencsére választ találnunk, mert még nem állt elő ez a helyzet. Az a helyzet viszont már előállt, és nem csoda, hogy ezt megkérdezted, mert míg ugye az egyik fele a kormányzati megszólalóknak próbálja bagatellizálni, hogy nem is, meg amit felolvasta, hogy álhírek, stb., azért talán az pont megint csak Kocsis Máté volt, de lehet, hogy valami másik nagyon okos, aki meg úgy fogalmaz, aki meg bemondta, hogy a Telex, a Partizán és a nem tudom ki lehet érintett.
Ő volt, de közben azt mondta, hogy az ő mondatait félremagyarázták, mert ja, hogy ja, ugyan elmondta, hogy kikre vonatkozhat, de hát ez csak vonatkozhat, ő csak úgy elméletben beszél.
Elméletben szokott csak úgy, ugyan a nagy filozófus, tehát szeretjük őt hallgatni, körbeülni és akkor tanulni tőle. Jó, akkor csak kiszopta a kis ujjából. Egyébként ez mint módszer, valószínűleg ugyanígy fog történni Lánci Tamás esetében, ő is kiszopja a kis ujjából, tehát hogy alapvetően láthattuk élőben, hogy ez hogy lehet fölkerülni ilyen listákra. Persze, mazsolázhatnak, megpróbálhatják összeugrasztani a szerkesztőségeket, hitelteleníteni esetleg azokat, akiket nem raknak föl a listára, a saját olvasók közösségüket, már ők miért nem kerültek föl. Még mindig úgy gondolom, hogy mondjuk minket elég nehéz lenne, hiszen tényleg nincsen arról semmilyen információ, hogy bármilyen külföldi pénz hozzánk bejött volna. Ezt ők se tudnak ilyenről, mi sem. De kizárni se lehet, ugye. Tehát lehet, hogy Lánci Tamásnál már az is elég, hogy kizárni se lehet. Van neki egy gyanúja, és rátesz egy jegyzékre. Mit tudsz ellene tenni? És itt van a lényeg. Semmit. Szerencsére egy jogász ül mellettem, és egy olyan törvénytervezetet voltunk kénytelenek mindhárman elolvasni, amelyben nem tudsz fellebbezni. Konkrétan azt mondják, hogy te vagy a hazáról, a nemzetáról akármi, mert mondjuk írtál egy cikket, amelyben ezt a fajta demokráciát, amely a kínaihoz és az ruszkihoz kezd nagyon hasonlítani, úgy fogalmaztál, hogy a ruszkihoz kezd nagyon hasonlítani, tehát nem teljes értékű demokrácia. Ez a véleményed önmagában, ez fel van sorolva tételesen ebben a jogszabálytervezetben, ez a véleményed téged jegyzékre helyezhet. Mert ilyet nem szabad mondani.
Sőt, olyannyira, hogy...
És utána nem tudsz fellebbezni. Az a durva, hogy mikor odaraknak a jegyzékre, akkor mit tudsz csinálni? Semmit.
A Nézőpont Intézetnek a... keresem a megfelelő szót, tanulmánya azokról a cikkekről, amely szerinte ukrán propagandát terjeszt, az ugye Mrázák Gaston Sámuel elmondta a Partizán adásában, hogy az kerülhetett ebbe, amely minden, ami nem orosz propaganda körülbelül, tehát ami azt állította valamiről, hogy orosz propaganda, illetve hogyha túlságosan méltányos vagy az ukránokkal, az épp háborúban álló ukránokkal, de akkor csak közben keresem itt a törvényben, mert valóban egy pontos felsorolása van annak, hogy mi minden tartozik ebbe, de igazából igen, az alkotmányos berendezkedésről, a demokráciáról, a gyermekjogokról, a család és a nemekhez való viszonyról, önazonosságról, ezekről mind szól. És akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogyha elvileg a kúriához lehet fordulni, de akkor ezt próbáljuk meg elmondani a nézőknek, hogy mit jelent ez. Tehát van-e olyan, hogy te azt mondod, hogy rajta vagy ezen a jegyzéken, de kéred, hogy bizonyítsák be mondjuk, hogy te valóban a nemzeti szuverenitás ellen tetted ezt. Erre tudsz-e fellebezni valahol? Vagy hát, van-e bizonyítási kényszerük erre?
Én valahol ott kezdeném, hogy miközben nyilvánvalóan nagyon nem szeretem, ahogy kinéz most ez a jogszabálytervezet, de hogy mint jogász el kell ismernem, hogy ügyes. Tehát, hogy mind a pontatlanságában, mind a keretezetlenségében, mind a határolatlanságában, mind abban, hogy gyakorlatilag nem illeszkedik a jogrendszerünk egészéhez csak egy-két kiemelt ponthoz, illetve az is, hogy úgy határozza meg a folyamatokat, amik tulajdonképpen önmagukba visszazáródnak, tehát hogy az a tény, hogy ugye a szuverenitásvédelmi hivatal javaslatot tesz a kormány számára, hogy ő vegye jegyzékbe bizonyos szervezeteket, ami aztán egy kormányrendeletben születik meg, ugye kormányrendelet teszem, de nem lehet jogorvoslattal élni, tehát ez már eleve nagyon ügyes. Ami nagyon ügyes még, hogy az egész úgy van keretezve, hogy ez végtelenül stigmatizáló, tehát hogy az, hogy a pénzmosás és terrorizmus ellenvezett, kinevezett szerv az, aki megjelenik nálad és ő nyomoz, ugye ez a NAV, de egyébként ugye így van keretezve, ami azt jelenti, hogy rögtön ott vagy abban a pozíció, hogy te feltehetően pénzmosással, terrorizmus, támogatás és egyéb huncutságokkal töltöd egyébként az üres estéidet. Majd miután megjelenik ez a szerv, és elkezd vizsgálódni, hoz döntéseket, akkor azzal szemben tudsz jogorvoslattal élni a kúriához, tehát rögtön fölé nyúl a teljes gyakorlatilag igazságszolgáltatási rendszernek, és a legtetejét megcsípi. Illetve azt a tulajdonképpen megint nagyon ügyes döntést hozza, hogy ennek a fellebbezésnek nincs semmilyen módon halasztó hatája, tehát hogy ugyanúgy el kell viselned azokat a következményeket, amiket rád ró, illetve maga a jogszabálynak a struktúrája olyan, hogyha fölkerültél a jegyzékre, akkor 8-15 napon belül neked végre kell hajtanod mindent, és legkésőbb egy éven belül teljes súlyával lesújt rád ez a jogszabály, ami azt jelenti, hogy jövő évre nem gyűjtheted az 1%-ot, de az, amit te is említettél, hogy minden olyan támogatás és bevételi forma, ami jelenleg tulajdonképpen automatikus, az ellehetetlenül, hiszen az embereknek teljes bizonyító elejű magán okirattal kell biztosítani, hogy ők nem külföldiek, se közvetlenül, se közvetve.
Mármint az előfizetőknek, akár vagy a támogatóknak.
És ugye, tehát, hogy megint azt kell, hogy mondjam, hogy hát azért valahol, tehát hogy muszáj elismerni az, ami egy szép iparos munka. Szerintem ez egy szép iparos munka, mert hogy valóban úgy van megkonstruálva a szöveg, hogy te például nem tudod megtenni azt, mint mondjuk egy GDPR rendeletnél, hogy akkor az embereket nyilatkoztatod, hogy persze, elmúltam 18, meg elolvastam az ASF-et, meg ezt csináltam, azt csináltam, mert az ugye nem teljes bizonyító erejű magán okirat. Tehát az, amikor megjelenik az az érv, hogy hát de hogy minek sápítozunk, mert hiszen ugye nem, hogy van, hogy nem zörög a haraszán, fúj a szél, biztos valami valami baj van a füled mögött, illetve hogy csak a külföldi forrásokkal, vagy csak azt stoppolják le, de hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát, hogy például a Hintavon Alapítvány életében ezek a külföldi pályázati források, amiket mind szeretném hangsúlyozni, mint Európai Uniós tagország, mint ENSZ tagországban bejegyzett, egyébként jogszerűen működő szervezet, transzparens módon nyertük el, nem, az asztal alatt nyújtották át Nokia-s dobozokban, szerződésekben van rögzítve, tehát, hogy ezek körülbelül az egyharmadát jelentik a bevételeinknek, de ha fölkerülünk erre a jegyzékre, akkor a 100%-a a bevételeinknek lehetetlenül el, úgyhogy egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy az a bank, akivel most a bankszámlánkat vezetjük, szeretné vállalni annak a plusz kötelezettségét, hogy innentől kezdve minden forint fillér, ami hozzánk jön, azt neki ellenőriznie kell. Ott olyan szintű adminisztratív terhekkel jár. Tehát, hogy önmagában az a komplexitás, ahogy odavág ez a jogszabály a jelenlegi formájában, ugye nem tudjuk, hogy fogják majd elfogadni, de hogy a jelenlegi formájában ez tökéletesen alkalmas arra, hogy aki fölkerül most, vagy később, egy rövid listára, vagy egy hosszú listára, vagy egy 3 hónappal következő listára, az azon túl, hogy működésében el lehetetlenül, azon túl stigmatizálják, tehát megbélyegzik, és tulajdonképpen kiírják abból a közegből, amiben működik.
Egy apró kiegészítés a kúriához. A kúriához ugyan lehet fellebezni az egésznek a végén, csak hogy a kúria nem változtathatja meg ezt a határozatot, amit hozott a tekintetes hivatal, hanem anulálhatja az egészet. Azt mondhatja, hogy ez akkor törli. De a hivatal ugyanúgy a következő körben, hogyha ugyanezt megcsinálja, pontosan szó szerint ugyanazt elfogadjanak, semmilyen jogi akadálya nincsen e szerint a törvénytervezet szerint. Szóval gyakorlatilag nem lehet fellebbezni. Nem mondhatja a kúria, hogy ez butaság, ők nem nemzetbiztonsági kockázat és külföldről finanszírozott terrorista vagy pénzmosó szerv, hanem egy újság. Tehát a kúria nem mondhat ilyet, nem változtathatja meg a dolgot. Legfeljebb azt mondja, hogy nem, ez rossz, úgyhogy akkor nulla, én meg megint elfogadja és kész.
Szilvi tett már rá említést, hogy ha ebben a formájában fogadják el a törvényt. Budis András kollégád írt múlt héten egy nyílt levelet 3 miniszterhez, Lantos Csabához, Navracsics Tiborhoz és Szalai honvédelmi miniszterhez, amelyben a jó érzésükre próbál hatni. Végül nem csak Halász János törvénytervezeteként ment be, hanem csatlakoztak még hozzá. Végül 3 nem csatlakoztak hozzá a Fideszből, Navracsics Tibor, itt van Metszés Pont, Lázár János és Gulyás Gergely. Szerinted elképzelhető-e, hogy végül nem ez a törvény lesz, vagy hogy lesznek kiszavazók, vagy hogy mondjuk ez az a töréspont, ami okozza azt, hogy mondjuk még a Fideszből is a sokat emlegetett emberarcú fideszes az megjelenik előttünk?
Sok pénzt nem tennék erre a verzióra, de lehetőség persze mindig akad, éppen ezért próbáltunk valamelyest a jobbikényükre hatni ezeknek az embereknek, ugyanis ezeknek az embereknek a jobbikényét mi ismerjük, most nem fog belemenni a választörténetbe, meg korábban a heti választörténetbe, hogy milyen munkakapcsolatban is voltunk egyes most miniszterekkel. Mindenesetre ismerjük ezeket az embereket, ellentétben sok nézővel, olvasóval, hallgatóval, személyesen, és tudjuk, hogy van nekik jobbikényük. Csak hát van, hogy az nem tud előtérbe kerülni, vagy nem akarják, hogy előtérbe kerüljön. Szerettük volna, hogyha ebben a pillanatban, amelyet tényleg úgy értékelünk, hogy tényleg egy nagyon fontos pillanat, hogyha előjön ez belőlük, hiszen ezek után, hogyha ezt ők megszavazzák, hogyha ebben a formában szavazzák meg, és ebben a kormányban maradnak, nagyon nehéz lesz kimaradni a fekete lapjairól a történelemkönyveknek. Persze csak egy kicsi lábjegyzetet fog érni a nevük, de az a rossz lapokon lesz. És csak szerettük volna erre fölhívni a figyelmüket, hogy most van az a pillanat, ez az, amikor itt az idő. Nem történtek nagy megszólalások, abban sem vagyok egészen biztos, hogy azért nem csatlakozott mondjuk Navracsics Tibor, mert olvasta a nyílt levelünket, nem szeretnék ilyen nagyon nagy fontosságot tulajdonítani magunknak, és igazából jó lenne, hogyha ez töréspont lenne, de nem nagyon tudok ebben hinni. Tehát ez a rendszer azért már elment egy olyan szintre jutott, hogy innen kiszállni valószínűleg nagyon-nagyon nehéz, még hogyha egyébként csöndben, egymagában, otthon, senkinek nem mondva, nem is ért ezzel egyet akár valamely miniszter, vagy, de az, hogy sokat nem érünk, ezek közügyek. Az, hogy ő a négy fal között otthon, csöndben, mivel nem ért egyet, hát az meg minket nem érdekel, ilyenkor kell kinyitni a száját, lemondani például, az sem olyan szörnyű dolog. Tehát meg lehet csinálni, hogy az ember azt mondja, hogy én ebben többet nem veszek részt, sziasztok, megyek tanítani egyetemre. Sok-sok lehetőség van az ember előtt, ha megvan hozzá, ha egy, vagy a másik lehetőség, hogy ők ezzel egyet értenek. Akkor meg azért lesznek azokon alapokon, amelyet említettem.
Ugye nem az első olyan törvény, ami így úgy akár az újságírókat, de főként a civileket érinti, és hát volt már egy, sokan emlékezhetnek a figyelő listázására, és akkor is sok félelem volt, és erre szoktak is hivatkozni, hogy jaj, hát akkor is sipákoltak az NGO-k, meg a civilek, aztán lám-lám, ugyanúgy működnek, ugyanez a CEU esete úgy ment el, hogy itt van, az más kérdés, hogy teljesen üres az épület, és nincs érdemi egyetemi tevékenység, de hát a civilekre is mondták már ezt, és aztán a mai napig hiába volt 2017-ben az a törvény, itt van a Helsinki, itt van az Amnesty, tehát sorolhatnánk. Mitől más ez a törvény, vagy benne van-e ugyanaz, hogy ez egy furkosbot, amit aztán soha nem fognak használni?
Ugye nekem a bántalmazás és az erőszak a szakterületem, tehát azt hiszem, elég jól be tudom azonosítani azt, amikor valaki bántalmazó módon lép föl, és hogy kifejezetten azt érzem, hogy lehet, hogy a jogalkotás az eszköz, de én most, mint egy civil szervezet képviselő, én egy bántalmazó kapcsolatban élek a saját jogalkotóimmal, a saját korbányommal, ha úgy tetszik, mert hogy beleszorítanak egy olyan helyzetbe, ahol a tehetetlennek és eszköztelennek érzem magam, beleszorítanak egy olyan helyzetbe, amiben azt érzem, hogy nincs lehetőségem, mint az, hogy tűrjek, nincs más lehetőségem, mint hogy alkalmazkodjak, hogy ha esetleg jól viselkedek, akkor talán nem kapok két nagy büdös pofont, de lehet, hogy mégis, meg lehet, hogy csinált valami rosszat, de majd beállít egy szárgerbrával, meg egy doboz macskanyelvel, és akkor bocsánatot kérjél, meg megbocsátok. Tehát ugyan ez a dinamika, tehát ha bántalak, majd bocsánatot kérek, azt mondom, hogy nem vagyok majd utána, tehát hogy ugyan azokat a dinamikákat látjuk, és hogy én ezt nem szeretném triviálisnak tekinteni. Tehát szerintem az tehát a hatalmi ágak rendszerében valamilyen módon értem, tehát tudom racionalizálni azt, hogyha a végrehajtó hatalom vagy a jogalkotó hatalom nem szereti elfogadni, hogy a média a negyedik hatalmi ág, hogy nem értik, hogy valójában mit jelent a fékek és egyensúlyok rendszerében, hogy a média a negyedik hatalmi ág. Szerintem ugyanúgy nem értik azt, hogy a civil szervezetek valójában mit csinálnak, és hogyha megint nagyon racionalizálni akarom, akkor abban a civil szervezeti kultúrában, ami a rendszerváltás után Magyarországon kialakult, ami nagyon sok tekintetben pártos volt, hogy tényleg nagyon nehéz a rendszerváltás óta valóban független civileket, szakmai alapon működő civileket is találni, meg minden is van ezen a terepen. Szóval, hogy értem, hogy adott esetben nem tudják, de ez a jogszabály mindegy, őszintén mondom, hogy mindegy, hogy a nap végén kire vonatkozik, mindegy, hogy te rajta vagy nem. Olyan régen átléptük a határt, hogyha visszanézek a messzeségben, látok egy halvány vonalat, ami mögött fölsejlik egy pont, és valahol ott volt a határ, és hogy egész egyszerűen az, ahogyan nekünk állampolgárként, egyénként, nem félek ezt a szót használni, de hazafiként. Tehát, hogy én azért tanultam külföldön, hogy ide jöjjek, és itt hasznosítsam azt, amit tudok. Azért hozunk ide külföldi forrásokat, hogy itt lérő gyerekeknek legyen jobb, és hogy engem minden formátumban, ami vagyok, és amit képviselek, ez a jogszabály egész egyszerűen kiszorít abból a közegből, aminek én a részévé szeretnék válni. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon fontos rögzíteni, hogy nem kell itt, ha úgy tetszik, többet belegondolni annál, mint hogyha van valaki, aki hatalommal bír, és a hatalmával visszaél, akkor egyszerűen nem kell félni kimondani ezt, hogy ez hatalommal való visszaél, és most ez történik, és hogy megint listázhatnám azt, hogy például most jött ki az éves gyerekjogi jelentés, milyen médiumok adnak hírt róla, hát a független médiumok adnak hírt róla, tehát hogy a hintalovon működését, és még meg annyi kisebb szervezet működését, ha megszűnnek azok a platformok, amik érdeklődnek a kritikus hangok iránt, hát az ugyanúgy nehézséget fog számunkra okozni, de hogy ez megint az a pont, amikor egy bántalmazó kapcsolatban lévő ember megpróbálja, nem tudom, észérvekkel fölmérni azt, amit van, de hogy nem szabadna. Tehát, hogy valahol itt a kontroll visszanyerése, valahol itt a tisztánlátás és ennek a rossz dinamikának a megtörése szerintem kulcsfontosságú, és ebben abszolút ugyanazon a platformon vagyunk, médiumok, civilek, egyének.
Hogyha egy bántalmazó kapcsolatban is mit lehet csinálni, az ember kilép, nem fogadja el azt a keretrendszert, amelyet a bántalmazó megcsinál. Tehát ezt tudod csinálni, magyarul ameddig tudod, te is dolgozol tovább. Ezt a jelentést elolvasod, segítesz összerakni, segítesz a gyerekeknek, behozod még azt a forrást, és rájuk költöd, amit rá akarták költeni, mi cikket írunk, nem pánikolunk, és nem siránkozunk, és nem magunkkal foglalkozunk, most még ebben a műsorban igen, mert tényleg egy fontos határátlépés ez, de aztán meg már nem, mert amúgy az olvasót sem feltétlenül kizárólag ez fogja érdekelni. Nem szabad, hogy tényleg köldöknéző legyen a sajtó sem. Igen, most próbálnak ilyet csinálni, próbálnak úgy tenni, mintha nem lennél hazafi. Azok, akik ebben a törvénytervezetben egész egyszerűen lekülföldizik a kettős állampolgár erdélyi magyar. Köszönöm, srácok. Tehát azért ezt se láttuk jönni, hogy a magát nemzetivé maszkírozó kormányzat ilyeneket meg fog lépni, hogy egyszerűen neki az csak külföldi. Hát nekem meg nem csak külföldi, hanem ez egy határon túli magyar, és ugyanúgy magyar, mint én vagyok. Ez köztünk a különbség. Tehát tőlem aztán ők biztos nem fogják elvenni azt, hogy kitaszítani engem bármiféle nemzetből. Egész egyszerűen nem hagyom. Röhely. Teljesen átlátszó politikai szándékok alapján, hergelési szándékok alapján, és persze ilyen dominancia szándékból csinálják, mert lehet, hogy jó ijeszgetni is, de aztán lehet nem csak ijeszgetni, hanem, és nem az a lényeg, hogy a fekete autó konkrétan kiért fog eljönni, hanem az, hogy bármikor ezek után eljöhet a fekete autó. Érted is, meg értem is. Hogyha éppen nem jön, az ebben a szempontból mindegy. 80-as évek végén már nem jött a fekete autó, de jöhetett volna. És ezért volt az diktatúra. Azért hívtuk ezt így. Mert hogy megvolt a lehetőség, hogy ha a főhatalom úgy dönt, hogy már pedig azt akkor beviszik az Andrássy 60-ba, akkor beviszik. Akkor már nem döntött úgy, mert más volt a világpolitikai helyzet. Most a világpolitikai helyzet úgy tűnik, hogy Magyarországot megint egy elég rossz helyre sodorta, ugyanoda egyébként, mint a 80-as évek végéig, ahol voltunk, a nagy szovjet birodalomnak a perifériájára, és készülnek olyan törvényt elfogadni, amely után jöhet a fekete autó bárkiért. Csak szögezzük le, hogy ez Magyarország történelmében bizony megint egy olyan pont, amely fejezetet ér majd a történelem könyvekben. Ez az a pont szerintem. Persze sok-sok határátlépés volt már, de ez az, amikor nyugodtan kimondhatjuk, hogyha ezt így elfogadják és elkezdik alkalmazni, az bizony az önkényuralomnak a kezdete Magyarországon.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért alakult egyébként úgy a magyar közélet, hogy akár a civilek, akár az újságírók, sajtó, akár egyébként a tudományos élet szereplői kutatók arra vannak, hát vagy kárhoztatva, vagy mondjuk uniós forrásnál nem feltétlenül kárhoztatva, de ez a metódus alakult ki, hogy külföldi pénzből is dolgozzanak, működjenek. Miért nem elég, úgymond, a belföldi forrás? Ugye sok esetben most ez a hivatkozás, hogy hát vannak olyan médiumok, amelyek meg tudnak élni magyar forrásokból. Hogy alakult ki ez a helyzet? Hogy alakult ki a civileknél ez a helyzet?
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és nincs rá egyszerű válasz, és szerintem azt is látni kell, hogy civil és civil szervezet között is nagyon nagy különbség van, mert az is civil szervezet, amikor egy általános iskola létrehoz egy alapítványt azért, hogy a gyerekek tudjanak osztálykirándulásra menni, meg legyen péntekenként gyümölcs náluk, és a szülők befizetnek pénzeket, és oda irányítják az 1%-okat, az is egy alapítvány, meg az is alapítvány, aki fát ültet, meg kutyát ment, meg az is alapítvány, aki egyébként a közbeszédben, vagy a közéletben megjelenő narratívákban, vagy kérdésekben véleményt formál.
A horgászok szervezete a legnagyobb civil szervezet
abszolút,
Magyarországon.
Tehát, hogy vannak érdekvédelmi, vannak érdekképviseleti szervezetek, alapítványok, egyesületek, tehát hogy ez egy, hál' Istennek, egyébként egy nagyon sokszínű közeg. Az, hogy az embernek mikor esik le a tantusz azzal kapcsolatban, hogy ő nem fog Magyarországon forrásokat kapni, ez nekünk 3 év volt, ugye 9 éve alapult az alapítvány, az elején mi pályáztunk azokra a forrásokra, amik egyébként működést finanszíroznak, és Magyarországon elosztottak, de egész egyszerűen sosem nyertünk, és amikor végignéztük a listát, és láttuk, hogy még nem tudom, a Mucsaröcsögei Bridge Szövetség is kap 1,5 millió forintot, szemben velünk pedig azt gondoljuk, hogy egyébként tudunk pályázatot írni, akkor az embernek leesik a tantusz, hogy hát, hogy próbálkozhatsz, de nem fogsz nyerni. És akkor jön az a gondolat, hogy oké, akkor Magyarországon nem lehet az Európai Uniós forráshoz semmitni, tehát akkor a forráshoz kell kimenni. Ráadásul, hogyha neked van olyan tudásod, amit egyébként is szeretnél a régióban vagy az unióban elterjeszteni, annak mentén vannak kapcsolódásaid, akkor az nagyon evidens. Tehát ezt nem büntetni kéne, ezt támogatni kéne. Tehát ugyanúgy, mint a tudományos életben, én akkor végzem jobban a munkámat Magyarországon, ha a lengyel, a cseh, az osztrák és a belga civil szervezettel is össze tudok kapcsolódni, tanulok tőlük, ugyanazok a problémáink vannak, ugyanazok a nehézségek vannak, és egész egyszerűen ez egy kölcsönös párbeszéd, ami mentén egyébként pénzek is jönnek, mennek, hát inkább jönnek, mert hogy Magyarország az nem egy finanszírozó ország. Ráadásul van egy csomó jelenség, amiben Magyarország ugye tranzitországnak tekinthető, tehát mondjuk az emberkereskedelem, gyerekekkel szembeni szexuális kizsákmányolás, ott egyszerűen muszáj másokkal együtt működni, mert az a gyerek, aki itthon mondjuk egy gyerek otthonból kimegy Hollandiába, és őt prostitúcióra kényszerítik, és hogyha sok ilyen ügy van, akkor bizony, az egy nagyon fontos dolog, hogy az a civil szervezet, aki ezt szeretné megelőzni, meg hatékonyan fellépni, annak együtt kell működni, és nem magyar forrásból fogom ezt finanszírozni, hanem bizony ez egy holland forrás lesz, ami ezt az egészet finanszírozza, vagy egy Európai Uniós forrás lesz. Tehát a forrás és a tevékenység az nem elkülöníthető. Uh-huh. Tehát amikor megjött ez a jogszabály, akkor hirtelen nem tudtam, hogy valójában mennyi külföldi forrásból dolgozunk, mert nem ez szerint működünk. Tehát nem az a választóvonal, hogy ez külföldi, meg ez magyar, ahogy te is mondtad, honnan tudnám, hanem a tevékenység, amit csinálok, és hogy egy globalizált világban, ha csak Magyarországon dolgoznék, hát vannak olyan tevékenységek, az horgászok érdekvédelmi szervezetének is vannak nemzetközi kapcsolatai, de például a gyerekek kapcsán ez óhatatlan. Tehát szerintem ez egész egyszerűen magától értetődik, főleg azoknál a szervezeteknél, akik ilyen közéletet is érintő narratívákkal foglalkoznak, legalábbis a gyerekjogiaknál biztosan.
Az, amikor az Európai Unióban arról beszélnek, hogy külföldi forrás egy másik EU-s tagállamból kapott pénzt. Mondom ezt én úgy, hogy a Válasz Online mondom, nem pályázott és nem fogadott el ilyen pénzeket egyáltalán. De bocsánat, az Európai Unió egyik legalapabb elve a tőkeszabad áramlás az unión belül. De ez olyan szinten megy szembe a legesleg alapelvel az Európai Unióban, hogy nyilvánvalóan ellentétes az EU joggal. Tehát ilyet nem lehet mondani, hogy nem utalhat az egyik EU-s országból másik országba egy bármilyen állampolgár, hogyha szeretne, hogy támogatni valamit. Miért ne utalhatna egy osztrák is egyébként, hogyha úgy gondolja, hogy jó dolgot csináltok. Tehát, hogy ha van erre mód, és van ott erre támogatási felület, és átlátható egyébként, és ellenőrizhető, adók mind be vannak fizetve. Tehát nem, de az egész az teljesen abszurd. De hogy megpróbálják úgy keretezni, hogy magyar, meg külföldi, és ezt egy picit is elfogadjuk, akkor óriási hibát követünk el. Nem arról van szó, hogy magyar vagy külföldi, mert például mi ugyan csak magyar előfizetők, olvasók, támogatóknak a pénzéből működünk, de az az ő személyes szabad döntésük, az adózott pénzükből, ha úgy gondolják, hogy egyébként azért, mert a közmédiában, amelyet az ő adóforintjaikból tartanak fel, nem kapnak olyan minőséget, amit képesek lennének épp gyomorral elfogyasztani, és bármiféle információhoz jutnának belőle, ezért mondjuk támogatják a Válasz Online-t, vagy a Telexet, vagy mind a kettőt, ők duplán vannak adóztatva, hiszen kénytelenek az adóforintjaiból fenntartani ezt a szennymédiát, amely a kormány propagandát tolja, és semmi mást. Nem tehetik meg, hogy azt mondják, hogy az én adomat erre légy színe költsd, az övékből is fenntartják ezt, de mivel szeretnének valahogy még tájékozódni, támogatják azokat a lapokat, mint például milyenket, amely nem lenne, hogyha ők nem támogatnak. De az a szuverén magyar embereknek a döntése, szuverenitás, csak akkor hozzuk ide, hogy ők a saját pénzüket hova adják. Na, ezt akarják megtiltani nekik. Tehát konkrétan az olvasónak, a magyar embernek akarják megmondani, hogy te nem támogathatsz olyan lapokat, ami neked tetszik. Azért, mert mondjuk mi is valahogy rákerülünk, de hogyha nem kerülünk rá, hanem azok, akik mondjuk 30%-ban minti külföldről finanszírozzák magukat, egyébként ott is a többi független sajtóterméknél van egy csomó támogatási forma, a nagy részét ők is a magyar emberektől gyűjtik be, de mondjuk mi egy 10 fős szerkesztőség vagyunk, mi szerencsére úgy raktuk össze ezt a modellt, hogy tudjon működni kizárólag a előfizetők támogatóknak a havi támogatásaiból.
Nektek van reklámbevételetek?
Minimális, de a minimális reklámbevétel az tényleg úgy, hogy be se tervezzük az éves költségvetésben, mert az arra van, hogyha van, ha valaki akar hirdetni, hirdethet, általában inkább a hirdetők keresnek meg minket, hogyha úgy gondolják, hogy elérnének
a szerencsejáték ZRT megkeresett titeket, nincs, az MVM megkeresett titeket, a Magyar Posta.
Mi se kerestük meg, ilyen semmi nagy állami hirdetet nem kerestük meg, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő közönségéhez, a mi közönségünk az ő közönsége is lehetne, és még egy könyv, vagy valami ilyesmiféle együttműködés van, ilyen elképzelhető, de mondom, be se tervezünk, ezek a pénzek arra vannak, hogyha esetleg valami baj történne, eltörik a cső. Nincs szerkesztőségi irodánk, nem azért mondtam, de hogy akkor legyen hova nyúlni, tehát hogy lényegében az olvasók tartják el a válaszolnányt, de akiknél ez nem teljesen így van, hanem pályáztak valami EU-s forrásra, egyrészt az EU pénz az szabadon áramolhat. Csatlakoztunk, aláírtuk a szerződést, mint magyar állam, tehát hogy nem is értem, hogy miféle megkülönböztetés lenne, hogy egy EU pályázaton nyertek, de ők is magyar emberek támogatásából élnek nagy részt, vagy részben biztosan. Másképp nem tudna megélni is, hogy miért tud. Hogyha úgy vetjük fel a kérdést, ahogy próbálják keretezni, hogy mert vannak olyan magyarok, akik csak magyarból meg tudnak élni, igen, például a válaszolnány azt hiszem az egyetlen ilyen, és nem ránk gondolt Kocsis Máté, hanem az adófizetői pénzekből eltartott mindenféle médiumokra, kesmás dolgokra, akikre, hogyha megfigyelitek, azért 8 év alatt csak elment 500 milliárd forintnyi pénz, amit az adófizetői pénzből hirdetésnek átszázva juttattak el ezekhez a szerkesztőségekhez, amely nem hirdetés, hanem támogatás volt, egy elképesztő piactorzító, minden EU-s jogszabállyal szembe menő történet. Talán az EU majd, hogyha fölébred egyszer Csipke Rózsik álmából, lehet, hogy addigra már nem is lesz, mert meghalt, akkor talán észreveszi, hogy itt kilopták a szemét, és jogot sértettek körülbelül az elmúlt 15 évben végig ezekkel a támogatásokkal.
Egy dolgot hozzá, persze, tehetnék még, mert hogy szerintem nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy ugye amikor egy civil szervezet adományt gyűjt, az nem azért van, hogy mert szeret szép helyekre nyaralni járni, hanem azért van, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket ingyen nyújtunk a rászorulóknak, azért ne kelljen pénzt fizetni. Tehát azért, hogy gyerekjogi tanácsadást, képviseletet, képzést, tréninget, hogy tudják csinálni azoknak, akiknek egyébként nincs pénze rá. Tehát egyfajta ilyen redistribúció, tehát egy újra elosztási rendszer. A másik, amit szeretnék idehozni, az, hogy a világon mindenhol, ahol egyébként a civil szervezetek a helyükön vannak kezelve, ott az állam pontosan tudja, hogy mi a civil szervezet dolga. Ugye a civil szervezeteknek az a nagyon nagy előnye, attól, hogy kicsik, hogy sokkal rugalmasabbak, sokkal hamarabb tudnak észrevenni dolgokat, ki tudnak próbálni innovációkat, illetve ki tudnak tölteni olyan lukakat, amik egyébként az állami ellátórendszerből hiányoznak. Tehát nem versenytársak, nem ellenség, hanem egész egyszerűen úgy kellene tekinteni rá, mi nem tudom, mint az antwerpeni gyémántcsiszolóra, aki pici területeken, pici kérdésekben ki tud dolgozni valamit, tehát Magyarországon nincsenek hatásvizsgálatok, a jogszabályok előtt nincsen például gyerekköltségvetés, mi készítünk gyerekközpontú költségvetést, mi készítünk hatásvizsgálatokat, mi készítünk kutatásokat, amiket nem azért csinálunk, hogy bárkit bántsunk vele. Tehát, hogy ezek azért készülnek, mert csak akkor lehet jó döntéseket hozni, stratégiában gondolkodni, főleg a gyerekekről van szó, 18 évben kellene gondolkodni, nem 4 évben vagy 2 évben, és ezeket a gondolkodásokat a világ minden táján erre használják valójában a civileket, hogy egy ilyen konzultatív, együttműködő szerepben meg be tudjuk hozni azokat az inputokat, azokat a tudásokat, amik egyébként hasznosulni tudnak. Tehát egy vitapartner, egy tulajdonképpen ilyen, tényleg ezt tudom csak mondani, hogy ilyen antwerpeni gyémántcsiszolóként kellene tekinteni a civilekre, és ez például egy normális helyzet lenne. Nem, még csak azt sem mondom, hogy az államnak támogatnia kellene feltétlenül a civileket, az 1%, az 1-1% szerintem az például egy jó gondolat.
A másik kormányzati narratíva, amit most hallani lehet, hogy egyrészt itt működik egy hálózat, egy nyugati plusz most már ukránokkal kiegészült hálózat, amely egyrészt a magyar kormány kétharmaddal megválasztott magyar kormány megdöntésére irányul, amely háború, gender és még nem tudom én milyen propagandát szeretne terjeszteni azért, hogy egy ilyen nagy, globális valami létrejöjjön. És most például talán a Simordani parlamenti ilyen elkapós interjúiban lehetett látni a Telexen, hogy így mondják neki, hogy jaj, hát most ne vicceljünk már egymással, mindannyian tudjunk, hogyha valaki fizet, azért kér valamit Hát Hoppál Péter mondja, hogy bizonyára minden héten úgy néz ki az értekezlet, a stáb értekezlet, hogy ott kaptok valamilyen utasítást, hogy mit kell megcsinálni. Én a saját szerkesztőség, saját tapasztalatból épp egy órája fejeződött be az értekezletünk, nem mondják nekem, hogy mit csináljak, hanem én mondom meg, hogy mit szeretnék csinálni.
Így működik egy szerkesztőség.
De,
csak ők nem tudják, mert olyat még nem láttak.
De szerintetek, hogyan lehet egy olyan narratíva, egy olyan teljes felépített világkép és világrend ellen akár védekezni, érvelni, amely egy teljesen alternatív valóságot hoz létre? Érkezett-e hozzátok-e mondjuk valaha olyan, hogy nem tudom én, érzékenyítsétek a gyerekeket, yeah. nem tudom én, drag queen-ekre, yeah. vagy érzékenyítsétek a családokat arra, hogy úristen, milyen szörnyű, milyen mondjuk az elfogadás.
Nem, de hogy ugye minden ilyen típusú példa, aki megfigyel, mindig külföldön van, tehát az, hogy Magyarországon akár egyetlen óvodában történt volna ilyen, azt hiszem a Hintom Alapítvány lenne az első, aki oda bekopogtatna, és azt mondaná, hogy hát ez egy gyerekjogi szempontból ez fölvet ezt, azt, tehát hogy azért gondoljuk már végig, hogy mit csinálunk. De hogy egyébként az, hogy mennyire autonóm egy szervezet, az ugye jöhet a pénzügyi finanszírozás, függsz-e valakitől vagy sem, az is nagyon fontos, hogy a szakmai programod milyen. Nekünk a szakmai programunk az publikus, transzparensek a pénzügyeink, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos dolog, azon túl, hogy épp aktuálisan otthon hagytam az alusisakomat, tehát hogy nehéz belegondolni ezekbe az összeesküvés elméletekbe, de hogy szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog ebben a helyzetben is higgadtnak maradni. Nagyon sok helyzetben vitatkozom másokkal, akik ellenkező állásponton vagyok, mondjuk gyerekverés meg hasonló témákban, és én nagyon szeretek mindenkit meghallgatni, hogy mi van benne, meg megérteni azt a gondolatiságot, amiben benne van, hogy egyáltalán egy kicsit közelebb kerüljek ahhoz, hogy nem csak az, hogy mi az, ami motiválja, hanem az, hogy mi az, ami mozog benne. Én ezt a helyzetet is próbálom megérteni, ahogy próbálom respektálni azt, hogyha egy jogszabály még akkor is, hogyha gonosz, de okosan van összerakva, és azt gondolom, hogy tényleg bezártak majd, hogy nem minden kiskaput. Tehát szerintem amivel mi civil szervezetek tudjuk ezt a helyzetet segíteni, az, amit például a Hintalón is fog a következő hetekben csinálni, hogy nagyon tisztán kommunikálunk arról, hogy kik vagyunk, hogy működünk, hogy mik ezek a külföldi források, hogy mikre költjük el őket. Lehet, hogy ezt átaludtuk, tehát lehet, hogy sokkal határozottabban kellett volna kommunikálni az emberek felé, nem a politika felé, mert a politikájának megvan a maga agendája, hanem az emberek felé, hogy értsék, hogy valójában mi az, ami elvárható egy civiltől, mi az, ami nem. És ugye mi azt mondjuk, hogy a gyerekjog világnézet, tehát hogy anélkül, hogy neveket vagy oldalakat említenék, a Hintóban Alapítvány gyerekjogi tanácsadásán a jelenlegi politikai patkó valamennyi pártjához tartozó emberek megjelentek már, és csak azért tudjuk, mert ismert arcok, és soha senki nem kérdezte meg tőlük, hogy hova szavaznak. De mindenkinek az ügyében segítséget nyújtottunk és ellátunk, és szerintem így működik egy civil szervezet, hogy mindegy, hogy te hova szavazol, mindegy a te ideológiád, a gyereken tartjuk a fókuszt, és az a dolgunk, hogy a munkánkat a legjobb szakmai minőség szerint lássuk el. És speciál erről nem beszélünk, nem is erről kell beszélni, hanem talán arról, hogy miért jó ez egy társadalom, vagy milyen lenne egy nap a Hintalón nélkül. Az szerintem más lenne.
Egyébként szerintem van abban igazság, hogy aki fizet, az kérhet. Az olyan pozícióba kerül, hogy van nyomásgyakorlási lehetősége, hiszen belengeti, hogy jövőre nem fizetek egy forintot se. Jó, csinálja, amit akarsz, de ez nekem nem tetszik, akkor végazok. És akkor onnantól kezdve van döntési helyzetben az újságíró, meg a szerkesztőség, hogy feláll és elhúz a francba, mert azt mondja, hogy ezt nem vagyok hajlandó megcsinálni. Láttunk már ilyet, így ürült ki az Index, és lett belőle Telex, tehát hogy konkrétan egy ilyen példát láttunk itt a magyar sajtótörténetben nem is olyan régen, de alapvetően persze, az igaz, mi például a Válasz Online-nál, ezért is többek között, meg azért, mert nem pályázatok írásával akartunk, egyszerűen nem voltunk elegen ahhoz, hogy pályázatokkal töltsük az időt, cikkeket akartunk írni, és feltárni ügyeket, nem pedig szöszölni pályázatokkal, mi nem ahhoz értünk, mi a cikkírásoz értünk. De azért is döntöttünk így, mert hogyha valaki mondjuk nagy befektetőként ott van a hátad mögött, vagy nagyobb összeget ad, bizony kiszolgáltatott leszel neki. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő tényleg bele is szól. Én dolgoztam úgy egyébként az akkor ellenzéki, Gyurcsány kormány idején ellenzéki heti válasznál, hogy voltak tulajdonosok és tulajdonosváltások, Csák János is volt, aki nemrég még kulturális miniszter volt, ugye aztán dicsterem véget ért miniszterként, de nagyon, nagyon jó kis tulajdonos volt. Az sem úgy működött, hogy akkor megmondta, hogy mit kell megírni. Tehát egy szerkesztőség, ami valóban újságírással foglalkozik, az egyszerűen nem tud úgy működni. Hát nézzétek meg, hogy működik a közmédia. Nem véletlen, hogy olyan rossz. Tehát a szerkesztőség az úgy működik jól, hogyha az újságírók alulról hozzák a témákat, kötelező nekik 5 jó témát bediktálni az értekezeten, és aztán döntenek együtt arról, vagy hogyha nagyobb a szervezet, akkor a vezetőség, hogy azok közül melyik a jó témák, és mit kell megírni. Csak így lesz belőle valóban érdekes tartalom, amit odafigyel mindenre, egy ember fölülről politikai agendával a háta mögött nem tud izgalmas tartalmat csinálni, hiszen politikai célja van, nem pedig sajt, nem pedig újságírás célja, nem az olvasó a célja. Úgyhogy teljes félreértés, de ez nyilván nem félreértése valójában, hanem szándékosan úgy tesznek, mint hogy félreértenék. Van egy igazságmorzsa benne, mert természetesen, aki a zseton tolja, az azért valamilyen szempontból kontrollhelyzetben van. Ezért nagyon jó és csodálatosan szabad dolog az, amit nekünk szerencsére sikerült megcsinálnunk, és innen is köszönöm az összes olvasónak és támogatónak, hogy csak nekik vagyunk felelősek, hogyha ők elégedettek a cikkeink minőségével, és újra előfizetnek a Válasz Online-ra, akkor mi működni tudunk. Gondoltuk eddig. De aztán lehet, hogy még ezt is, tehát az ő jogukat arra, hogy minket támogassanak, azt lehet, hogy megpróbálják tőlük elvenni. Tehát szerintem, ha már itt keretezgetnek a fiúk, keretezgessünk mi is. Nem a mi jogainkat csorbítják. Nem az újságírók jogait csorbítják, csak az olvasóit csorbítják. Neki akarják megmondani a szabad magyar állampolgárnak, és nem kettős, hanem egyes magyar állampolgárnak, hogy ő nem támogathat valakit. Tehát ez szerintem a durva az egész.
Záró kérdés, szerintetek egyrészt van-e visszaút ebből? Tehát, hogy ugye elvileg június 11-én van ennek a parlamenti szavazása, addig történhet-e ezzel olyan, ami nagyon megváltoztatja? És per igen, per nem, mi ebben a helyzetben a dolga a civilnek, meg az újságírónak a törvény elfogadása után?
Én azt érzem, és azt gondolom, hogy a károkozás már megtörtént társadalmi szinten, és ez olyan fajta bizalmi deficitet hozott létre, hogy ezek után én civil szervezetért felelős személyként nagyon-nagyon komolyan végig kell gondolnom, hogy lehet felelősen, fenntarthatóan a klienseinkért, mármint hogy a gyerekekért, meg a családokért felelős módon működni ma Magyarországon, hosszú távon is kiszámítható módon.
Bocsánat, az is benne van a helyzetben, hogy mondjuk, mint Hintalovon, mondjuk egy osztrák alapítvány lesz, és ide fog dolgozni.
Egyrészt lábrázást kapok a sunyiskodástól, vagy attól, hogy ne transzparens, ne láthatató módon, tehát nekünk nem lesz a Riványdon vagy a Vájzon bankszámlánk, nem fogunk külföldre menni. Mindig is az volt, hogy azok vagyunk, amik vagyunk, úgy csináljuk, ahogy tudjuk legjobb tudásunk szerint csinálni. Én megint arra tudok fókuszálni, hogy gyerekekért felelős szervezetként tudom, hogy egy gyerek számára sosem mondanám azt, hogy a dolgok mások, mint aminek látszanak. Ez a megbetegítő tarak, úgy teszek, mintha, de valójában nem. Tehát az önazonos, tisztességes, transzparens működés. Ebben azt gondolom, hogy ebben valamilyen módon fatalisták vagyunk, és amíg fenntartható módon, és nem tudom, mik a keretek, de azok között tudunk működni, megpróbálunk működni, ugye nekünk is most van egy ilyen adománygyűjtő kampányunk, megpróbálunk még a jogszabály elfogadása előtt gyűjteni pénzt, amivel időt tudunk nyerni, ahhoz, hogy végig gondoljuk, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink vannak. De hogy ez megint az, hogy szerintem a károkozás megtörtént, és hogy valójában ez a, ha az a kérdés, hogy nekem mi fáj legjobban ezen a ponton, akkor talán ez a fajta felelőtlenség, hogy egy politikai haszonszerzés érdekében, a hatalommal való visszaélés érdekében megtörténik valami olyan, ami miatt szerintem nagyon sokan azt éljük meg, hogy egy bántalmazó kapcsolatban vagyunk benne, és hogy tehetetlenek vagyunk, és eszköztelenek vagyunk, és ezek nem múlnak el nyom nélkül. Ezek olyanok, mint a bárányhimlő, hogy ott hagyja a pöttyöt a bőrödön, és ezek után megbízni ebben a kormányzatban, ebben ebben az ágazat irányításban egy sokkal, sokkal nehezebb feladat, és így például civilként is nehéz működni, hiszen nekünk egyébként együtt kell működnünk az állammal, lehet, hogy ő nem akar velünk együttműködni, tehát nekünk próbálkoznunk kell, hogy velük együttműködjünk. Tehát, hogy szerintem a mi feladatunk van az, hogy önazonosak maradjunk, hogy felelősen gondolkozzunk, hogy a közösségünket megpróbáljuk megvédeni, és hogy az emberek felé nagyon tisztán kommunikáljuk azt, hogy kik vagyunk, és mit csinálunk, és hogy valójában mit jelent egy civil lét.
A feladat az újságírói szempontból is pontosan ugyanez, csak nem civil lét, hanem újságíró lét. Tenni kell a dolgunkat, újságot kell írni, és nem kell ezekkel foglalkozni. Ha majd bezárnak, ha majd teljesen ellehetetlenítik a működést, akkor az egy új helyzet, ugye ez majd kiderül, hogy a jegyzékre hogyan kerül fel az ember, meg ilyesmi. Valójában minden elképzelhető. Tehát, hogyha ha elfogadják, akkor onnantól kezdve minden elképzelhető. Csak hogy ezzel a fajta ilyen gyomorgörcsel nem lehetne dolgozni. Márpedig dolgozunk, ameddig tehetjük. Tényleg, mint a Titanic frakció, ugye ott szépen muzsikálnak, és akkor uraim, vegyük szépen elő a hegedűket, és csináljuk azt, amihez értünk. Voltunk már ilyen helyzetben. Alulunk kilőtték a Heti Válasz című heti lapot, aztán úgy alapítottuk meg a Válasz online, 0 forint volt teljesen magunk, és azért online, mert ugye azt költséghatékonyan lehet papíron, azért kicsit ahhoz kellett volna valami befektető ilyesmi, mert nem volt pénzünk, viszont volt némi tudásunk, némi tapasztalatunk a sajtóról, és úgy gondoltuk, hogy nem széledünk szét, hanem megcsináljuk a Válasz online-t. És hál' Istennek sikeres lett ez az elmúlt 6,5 év, ez nagyon, nagyon szép történet. És ezt nem hagyjuk annyiban, meg nem hagyjuk itt az országot, tehát mi menjünk el, ne hülyeskedjünk már. Tehát, hogy ez itt a mi hazánk, ők a mi olvasóink, és hogyha ezek a mi olvasóink szeretik azt, amit csinálunk, és mögöttünk vannak. És ez egy valódi közösség, szóval nem csak arról van szó, hogy olvasnak minket, meg támogatnak, mi találkozunk, klubestjeink vannak, ahol az ezüst aranyfokozatú támogatók meghívott, és ott találkozunk minden hónapban. Tehát ez egy létező, valódi közösség, és a közösségeknek azért baromi nagy erejük van. Tehát lehet mindenféle jogszabályt elfogadni, de hogyha a valóságban van ellenállás, hogyha a valóságban azok az olvasók azt mondják, hogy de nekünk ez a tartalom kell, és te nekem nem mondod meg, akkor így vagy úgy valahogy ezek a magyar emberek egyébként meg fogják találni a módját annak velünk együtt, hogy ameddig lehet életben maradjunk. Persze, hogyha itt tényleg befordulunk a totál putinizmus időszakába, akkor konkrétan lehet, hogy nem maradunk életben, meg te sem, mert ott az ablakon esnek ki ugye azok, akik furcsa módon nem annyira szeret a hatalom. Én nagyon remélem, hogy ide Magyarország sosem jut el, hogy egyszerűen geopolitikai helyzetéből, kultúrájából adódóan egyszerűen nem vagyunk a Szovjetunió, nem vagyunk Oroszország, sosem voltunk az. Úgyhogy remélni tudom csak, hogy ezzel nem kell számolnunk ilyen.
Igen, Unger Anna szokta mondani, hogy mindig 6-7 évre vagyunk lemaradva Putyintól, úgyhogy legalább 6-7 évünk még talán van.
Hát most azért léptek egy-két nagyot, hogyha ezt elfogadják, akkor nem, nincs már 6-7 év a putyinizmus és e között.
Remélem, hogy a nézők elhiszik, hogy ahogy ez a beszélgetés, úgy az ez előttiek, meg az ezek utániak sem megrendelésre készültek, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy segítjük a nézői értést, a törvény megértését, hogyha mi beszélgetünk. És hát igen, én is így fogok tenni, ameddig csak lehet. Köszönöm szépen Gyurkov, Szilvia és Tumf András, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a címlap. Viszontlátásra, viszonthallásra.